Sok szeretettel köszöntöm ünnepi tanévnyitó Isten tiszteletünkön megjelent gyülekezetet az apostol szavaival is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és Isten tiszteletünket a 246. dicséret első két versének éneklésével kezdjük meg. Adjunk hálát a mi mennyei atyánknak, ezzel az énekkel is kifejezhetjük hálaadásunkat, így kezdődik az első verse az éneknek, Urunk, ez a hála napja. A mi ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nyitott szívvel hallgassuk meg Isten írott igéjét, úgy, amint azt írva találhatjuk Józsué könyvének első fejezetében. Az első rész 6. versétől kezdődő igeszakaszt hallgassuk nyitott szívvel.
Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg és teljesíts mindenben azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne retteg, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.
Isten tegye mindannyiunk számára áldottá a most hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem szívünkbe fogadói és megtartói is lehessünk. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és az imént hallott ige szakaszhoz néhány gondolatot hallgassunk meg a gyermekek nyelvén.
Áldás békesség, kedves testvérek! Engedjék meg, hogy a gyerekekhez és a felnőttekhez is szóljak most néhány percben, és biztosan sokak számára furcsa, hogy én most föltettem az úrasztalára egy tornazsákot, kicsit profán dolog, és ebből a tornazsákból is most ki szeretnék venni két eszközt. Bizonyára sokak fölismerik ezt a két eszközt. Súlyzó, igaz? Főleg a fiúk, de gondolom, hogy a lányok is. Mit keres itt az úrasztalán a súlyzó? Hát mire használjuk? Nyilván inkább fitness teremben, vagy edzőteremben, vagy aki otthon is szeret erősíteni, az otthon is előveszi. Hát az én gyermekeim is szeretnek otthon erősíteni. És hát mit erősítünk vele? A karizmainkat, a bicepsünket. És miért? Hát nyilván azért, hogy föl tudjuk emelni az iskolatáskát, azért, hogy bizonyos súlyokat föl tudjunk emelni. De miért fontos az erő? Hát nem csak azért, mert ugye a világ és a közösségi média azt sugallja, hogy erősnek, fitnek és csinosnak, jól kinézőnek kell lennünk. Ugye ezt sugallja minden, ekkor kapjuk a lájkokat, és akkor vagyunk követendők, hogyha erőseknek látszunk. De nem csak fizikailag, hanem jó, hogyha a lelkiekben is erősek vagyunk. És amikor az iskolában olyan helyzet, vagy olyan megmérettetés, vagy versenyfeladat adódik, hogy bizony egy kicsit alul maradunk, az erőnk nem bírja, akkor átérezzük az erőtlenséget. Lehet, hogy a kudarcok során pedig még lelkiekben is ezt az erőtlenséget átéljük. De Luca fölolvasott nekünk ebben az ige szakaszban néhány mondatot, amiben még egy kifejezés szerepelt. Nem csak az erő, mutatom, hogy mindenki jobban lássa, gyerekek is, felnőttek is, hanem még egy kifejezés, még egy szó, ami hallható volt, ez pedig a bátorság, csak bátran, ez pedig a bátorság volt, így van. Ez a két kifejezés az, ami itt Józsué könyvében megtalálható. Az erő és a bátorság. Ki nem szeretne ezekkel az erényekkel rendelkezni? Szerintem mindannyian szeretnénk erősek, bátrak lenni, jó kiállásúak lenni, nem kudarcosak, nem lúzerek, nem lekvárak, hanem erősek és bátrak. És bizony, hát, ha majd mindjárt a képeket megmutatja nekünk a technikus, Józsué, aki átvette, látjátok itt a kivetítő, mind a két oldalt, aki átvette Isten népének a vezetését Mózes után, bizony ő is ezzel a két erénnyel küszködött, hogy megvan-e bennem, vagy nincs. Az erő és a bátorság. Köszönöm szépen. Ugye Mózes életében megtapasztalták a nép fiai, hogy ő bizony igen, erőt és bátorságot tanúsított, amikor kellett. De amikor Mózes már eltávozott és meghalt, és Józsuénak kellett átvennie mindezt a munkát, ezt a feladatot, akkor Józsué hát elég gondterhelt volt, amint látjátok, és szerintem tele volt félelemmel, hogy ő ezt a nagy feladatot nem bírja megugrani. Benne sem elég erő, sem elég bátorság nincs. Most mi legyen? Isten azonban háromszor is, ahogy hallhattuk az imént, háromszor is megerősítette Józsué felé ezt a két fontos tulajdonságot, sőt, az a harmadik alkalommal már azt mondta, hogy megparancsolom neked, hogy légy erős és bátor. Vagyis Isten parancsba adta ezt a fontos küldetést, hogy erővel és bátorsággal harcolja meg a ráváró munkát Józsué. És aztán Isten nem csak azt mondta, hogy szedd össze magad Józsué, aztán szevasz, hanem segített neki ebben. Ott volt vele végig. És amikor megtapasztalta Józsué, hogy igen, a ráváró feladatokban, harcokban nem hagyta cserben az Úr, vele volt, segített neki, kísérte a lépteit, akkor az erő és a bátorság valóságosan ott volt Józsué életében. Az élő Isten volt vele, kéz a kézben, minden lépésükben. Hát kívánom, hogy mi is így tudjunk majd az iskolában helytállni, hívni az erős és bátor Istent, aki minket ezekkel a tulajdonságokkal, ezekkel a belső erőforrásokkal föl tud ruházni. És most azt kérem a gyülekezettől, hogy az ige hirdetés előtt a református énekes könyvünk 246. dicséretét vegyük elő, vagy legalábbis énekeljük el a 3-tól a 6. verszakig. Köszönöm szépen a figyelmet!
Isten igének egy részletét szeretném kiemelni, amit az imént hallottunk Luccától, a 9. versből, az első fejezet 9. verséből így szólít meg Isten mindannyiunkat. Légy erős és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Hallottuk az iménti gyermekpercekben és a felolvasott igében is, hogy Józsué története van előttünk. Ennek a történetnek egy fontos mozzanata elevenedett meg számunkra. Józsué életének az a sorsdöntő pillanata, amikor át kellett vennie Mózestől egy egész népnek a vezetését. Józsué sok mindent látott már az elmúlt évtizedekben, hiszen ott volt a pusztai vándorlás 40 éve alatt Mózes mellett. És az a 40 év megedzette őt. Nagyon sok olyan harcban, küzdelemben kellett részt vennie, ahol gyakorlatot szerezhetett. Nem volt Józsué egyáltalán bátortalan vagy gyenge ember. És a pusztai vándorlás alatt ez a megedződött, erős, bátor férfi most megáll életének egy meghatározó pontján, és bizonyára nem csak az előtte álló feladatot tekint rá, hanem visszaemlékezik mind arra, ami mögötte van. És ez a visszaemlékezés, én úgy tudom elképzelni, hogy egy nagyon nagy hála adásra indította Józsuét is, és az ott körülötte lévő zsidó embereket is. Mert a pusztai vándorlás során sok mindent átéltek együtt, közösen és megtapasztaltak. Amikor a mérges kígyók, sőt skorpiók földjén jártak, amikor ellenséges seregekkel kellett szembenézniük, és nem csak szembenézniük, hanem megütközniük, és győzelmeket arathattak, ezek mind-mind ott voltak ebben a pillanatban összesűrítve Józsué számára. Visszakondolt Józsué, és hálás volt a szíve. Kedves testvérek, kedves gyerekek, kedves hittanosok és kedves szülők, mi is visszatekintve a mögöttünk lévő időszakra, és nem feltétlenül csak az elmúlt tanévre, hanem az eddigi egész életünkre, biztos vagyok benne, hogy sokféle okunk van a hálaadásra. És hívom is erre az itt jelenlévő ünneplő gyülekezetet, hogy mielőtt előre tekintenénk az új tanév kapcsán, álljunk meg mi is, és hálaadással tekintsünk vissza mindarra, amit Isten adott és ajándékozott nekünk. És éppen ezért ennek az Isten tiszteletnek az egyik kelléke, ha szabad ezt így mondanom, itt a szószék alatt látható, most még üresen, csupaszon álló hálafa, amit szeretném, hogyha felöltöztetnénk majd az Isten tisztelet végén. A gyerekek kaptak kis faleveleket, különböző színűeket, és kaptak hozzá íróeszközt is, hogyha valaki nem hozott volna tollat vagy ceruzát a templomban. És rá lehet írni ezekre a falevelekre azt, hogy miért vagy hálás. Mi az, amit szeretnél Istennek megköszönni? És majd az Isten tisztelet végén, mielőtt kimennél a templomból, arra kérlek, hogy gyere ide a szószék alá, és ragaszd rá erre a kopasz fára, a fa ágakra a te háládat. És hadd legyen ez az Isten tisztelet egy ilyen hálaadó alkalom mindannyiunk részéről. Öltöztessük föl ezt a hálafát. Tovább folytatva a megkezdett történetet itt Józsué könyve alapján, azt látjuk, hogy a pusztai vándorlás véget ért a zsidó nép életében. De közel sem ért véget Isten népe számára a küzdelmeknek a sorozata. Amikor megérkeztek az ígéret földjének a határához, akkor talán sokan úgy gondolkodtak, hogy elérkezett a békességnek, a pihenésnek az ideje. Ezzel szemben arra kellett készülniük, hogy a korábbiaknál is több harc és küzdelem vár rájuk. Mert az az ország, amelyet majd el kell foglalniuk, sok és erős nép által lakott ország volt. És éppen ezért itt ezen a ponton ez az erős és bátor férfi Józsué megtorpan. Úgy érzi, hogy az ő ereje, sőt a bátorsága is kevés lesz ahhoz, hogy ezt a roppant nagy feladatot, amelyre Isten őt elhívta, ezt végigvigye, megcselekedje. El tudom képzelni Józsuét ott abban a helyzetben, amikor így vívódott magában, hogy nem vagyok elég bátor. Honnét nyerhetnék bátorságot? Nem érzem magam elég erősnek ebben a helyzetben, amelyben vagyok. honnét kaphatok, kérhetek erőt a szükséges feladatokhoz. Eddig könnyű volt Józsuének a helyzete, mert ott volt mellette Mózes. És ahogyan hallottuk is az imént, itt az ígéret földjének a határánál Mózes már nincs Józsué mellett. És korábban Mózes volt az, aki tanácsokat osztogatott, rendelkezéseket fogalmazott meg, ő vezette a harcokat, ő oldotta meg a felmerülő nehézségeket. És most már Józsuénak Mózes helyére kell állnia. Hazaérkeztek, de egy igazi nagy küzdelem az, ami most elkezdődik Józsué vezetett nép életében. És ezért torpan meg Józsué, ez az erős és bátor férfi. És Isten jól látja Józsuénak ezt a lelki állapotát. És éppen ezért is, ahogyan hallottuk, háromszor is bátorítja Józsuét, amikor azt mondja, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert én veled leszek. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nem túlzás ennek a tanévnek a kezdeti időszakában, első hónapjának a végén magunkra értelmezni ezt a bátorító mondatot. Bizonyára többen is vannak itt az Isten tiszteleten, akik az új tanév során is tele vannak kétségekkel, vagy kérdésekkel, esetleg félelmekkel, bizonytalanságokkal, mert minden egyes új tanév egy új hadrendbe állást is jelent, a szónak sokféle értelmében. Újra kell gondolni egy családnak az életét, újra kell tervezni, szervezni, és erőt meríteni mindahhoz a feladat sokasághoz, amely vár ránk egy új tanév során. És erre nézve is igaz Istennek ez a bátorító szava, ne félj és ne retteg, légy erős és bátor, mert én veled leszek. De van egy másik párhuzam is, amit szeretném, hogyha ezen a mai Isten tiszteleten közel engednénk a szívünkhöz, és megértenénk, hogy nem csak az új tanév kezdés kapcsán akar minket Isten bátorítani ezekkel a szavakkal. A Szentírás szimbolikája szerint a pusztai vándorlás jelképezheti a Krisztust kereső, de még meg nem talált ember bolyongását ebben a világban. Istennek azt a hazafelé vezető kegyelmes munkáját, melynek gyümölcse az lehet, amikor az ember megérkezik Krisztus jelenlétébe, az Isten országába. Ez egy nagyon fontos és döntő pillanat az ember életében. Amikor a Krisztus követésnek a döntése megszületik valakinek a szívében. És nyilvánvalóan a hittanóráktól nem áll távol ez a gondolat. Hiszen akkor, amikor hittanórákat tarthatunk az iskolai tantermekben, akkor a szívünk vágya hitoktatóként az, hogy hitre segítsük azokat a gyermekeket, akiket ránk bíztak a szüleik, és akik között szolgálhatunk nap mint nap. Isten, amikor megérkezik valaki az ő országába, az ígéret földjére Krisztus kegyelméből, akkor elkezdődik az ő életében is valami egészen más, mint ami addig volt. Az új testamentumi ember számára, tehát Krisztus királysága az ígéret földje. És ez azt jelenti, hogy innét kezdve neki engedelmeskedem, őt követem, az ő uralma alatt rendezem be az én életemet. És éppen ezért, mert ez egy egészen más rend, egy egészen más világ, mint a minket körülvevő világ, ezért ez egy állandó harcot is jelent. Úgy, ahogyan ott, akkor Isten népe számára, miután átlépték az ígéret földjének a határát, a harcok nem értek véget, sőt, bizonyos értelemben az igazi súlyos küzdelmek azután következtek. És így van a hívő ember életében is ez, hogy amikor Krisztus követésére szánom az életemet, akkor sok minden kezdetét veszi. harcolnom kell a világgal, amely körülvesz, a bűneimmel, amelyek megterheltek korábban, és a gonosznak sokféle kísértésével. Kedves testvérek, ezen a ponton szeretne Isten minket bátorítani, hogyha eljutottunk ide, az Isten országának a valóságát látjuk, megízleltük, befogadtuk, akkor erre nézve is igaz Isten bátorító szava, légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Többször hallottuk már ezen a mai Isten tiszteleten is ezeket a bátorító szavakat, légy bátor. Bizonyára nem véletlen, hogy ilyen sokszor hangzik felénk ez a bátorító biztatás, mert Isten látja sokszor a mi bátortalanságunkat. Látja azt, hogy mennyire el tudunk csüggedni, kétségbe tudunk esni, sőt, akár reményvesztettekké tudunk válni. És éppen ezért szeretne Isten minket bátorítani. De mire is bátorít minket Isten? Sok mindenben jelenthet bátorító szót ez a bibliai szakasz, de néhány példát is hadd említsek. Lehetünk bátrak másnak lenni, mint amilyen a mi környezetünk, mint a többség körülöttünk. Minket körülvevő világ egészen más értékeket val, ha val értékeket. És ebben a helyzetben Isten bátorítani szeretne minket, hogy ne add föl azokat az értékeket, amelyeket megismertél, megértettél, magadhoz öleltél, hanem vald őket bátran. Merj szentebb, igazabb, őszintébb, becsületesebb, keresztény életformát élni. Merj krisztusibb lenni ebben a világban. Merj túltenni az előtted élő nemzedéken is akár, még jobban ragaszkodva Krisztushoz. Azon múlik, hogy lesz-e bátorságunk, hogy meg fogjuk-e tapasztalni azt, hogy Isten jelen van az életünkben. Közel merünk-e lépni a mindenható Istenhez, és engedjük-e, hogy ő közel kerüljön a mi szívünkhöz. És ahol pedig az Úr jelen van, ott még egymagad is többségben leszel, mert ő van veled. De hallottuk azt a bátorító szókapcsolatot is, hogy légy erős. És csak egészen röviden erről a fontos gondolatról is hadd szóljak. Erősnek lenni, ahogyan hallottuk is a gyermekpercekben, nem a súlyzók révén leszünk, hanem az Istennel való kapcsolatunkban megerősödve erősödhet meg a mi hitünk. És éppen ebből is következik a lényeg, hogy akkor, amikor erősekké leszünk, akkor nem a saját erőnkre hagyatkozunk és támaszkodunk, mert az kevés lesz. És talán sokszor be is bizonyosodott már, hanem legyen erős hitünk, ami erős Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban, aki legyőzte a halált, akinek minden hatalom mennyen és földön adatott, aki legyőzte a bűnt és annak minden kötelékét. Légy erős, ez azt jelenti, hogy erősen fogjad az Úr Jézus Krisztus szent kezét, és bízd rá magad egészen. Egyszer Jézus egy nagy tömegben járt, kelt, és éppen egy beteg kislány meggyógyítására sietett, a tanítványai követték őt, és ebben a nagy tömegben a közelébe furakodott egy szintén beteg felnőtt, egy 12 év óta súlyos betegségben szenvedő asszony, aki minden vagyonát már orvosokra költötte, de senki nem tudott rajta segíteni. És ez az asszony azt gondolta, hogy ha Jézus közelébe kerülhet, akkor meggyógyulhat. Ha megérinthetné akár csak a ruhájának a szegélyét, hitte, hogy akkor megszabadulhat az ő bajától. és úgy helyezkedett, úgy iparkodott, hogy abban a nagy tömegben, amely körülvette az Úr Jézust, sikerült a közelébe férkőzni, és határozottan megérintette Jézus ruháját. És abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, Jézus megállt, és megkérdezte a körülötte lévőket, elsősorban a tanítványokat, akik legközelebb álltak hozzá, hogy ki érintett engem. És a tanítványok teljes értetlenséggel néztek Jézusra. Mester, ki tudná megmondani azt, hogy ki érintett téged ebben a nagy tömegben? Itt lögdösik egymást az emberek körülötted. Sokan hozzád érhettek. És akkor Jézus tisztázza a helyzetet, és azt mondja, hogy igen, sokan hozzám értek, de egy valaki hittel érintett engem, mert éreztem, hogy erő árad ki belőlem. Kedves testvérek, ezt jelenti Krisztushoz oda menni, az Isten jelenlétében lenni, amikor elkérjük tőle azt az erőt, amit magunktól, magunkból nem tudunk kinyerni. Adja Isten, hogy ebben az új tanévben megtapasztaljuk nagyon sokszor a Krisztussal való kapcsolatból fakadó erőt, azt, hogy ő megerősít és bátorrá tesz mindannyiunkat. Így legyen. Amen. Hallgassunk meg most, kedves testvérek, egy szolgálatot, egy zenei szolgálatot. A hittanoktatók készültek erre a mai ünnepi Isten tiszteletre, amely ének, amelyet hallhatunk tőlük, szorosan kapcsolódik is a most hallott igei üzenethez. Ki lesz vetítve ennek az éneknek a szövege, és aki ismeri, bátran kapcsolódjon be ennek az éneknek az éneklésében.
Áldás békesség! Kedves testvérek, a mai tanévnyitó istentiszteletünk egy kicsit ünnep mindannyiunk számára. Szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet, a tanévnyitó istentiszteletre érkezett hittanosainkat és családtagjaikat. Öröm, hogy együtt kezdhetjük az új tanévet Istenházában, és hálát adhatunk mindazért a sok jóért, amit tőle kaptunk. Hirdetjük a közelgő eseményeket, amelyekre a hittanosainkat külön is szeretettel hívjuk. Október 3-án pénteken délután 17 órától 22 óráig ifi találkozó lesz a református új kollégium dísztermébe. Erre különösen várjuk a konfirmációra készülő 7.-8. osztályos hittanosainkat. További részleteket a hitoktatóktól tudhattok meg. Október 18-án szombaton az Emmaus házban tartunk csendes napot a 3. osztálytól a 8. osztályig járó hittanosok számára. Ez egy különleges nap lesz, közös játékkal, beszélgetéssel, énekléssel és elcsendesedéssel. Részleteket a hitoktatók adnak tájékoztatásul. November 7-én, 7-e és 9-e között, péntektől vasárnapig, gyülekezeti hétvége lesz Lakitelken a Hungarikum Ligetben. Ez egy nagy közös alkalom, ahová minden korosztályt hívunk. Újra gondolva, olyan lesz, mint néhány éve Balatonszárszón a több generációs tábor. Legyen a mai istentisztelet nem csak tanévkezdés, hanem hálaadás ünnepe is. Amikor szívünkben és közösségünkben is kimondjuk az igenünket az élet ajándékaira. A hála nem más, mint szívünk csendes igenje az élet ajándékaira, amikor észrevesszük a jót, és meg is köszönjük, hogy részünk lehet benne. Szeretnénk, ha mai alkalom segítene bennünket abban, hogy együtt is kimondjuk ezt a hálát Istennek, egymásnak, közösségünknek. A mai istentisztelet különlegessége még, hogy kimondhatjuk hálánkat a hálafán, a szószék alatt álló gyülekezetünk hálafája. Arra hívunk mindenkit, hogy kifelé menet öltöztessük fel együtt, írjuk fel a kiosztos falevélre, miért vagyunk hálásak, és ragasszuk fel a fára. Így közösen láthatjuk, hogy mennyi ajándékkal gazdagít minket Isten. Megörökíthetjük az őszi szelfisarokban, a Kossuth tér felőli kijáratnál egy őszi installáció várja a hittanosokat, a családokat, felnőtteket, hogy mosollyal vidám fényképet is készíthessünk ennek az alkalomnak az emlékét. Elvihetjük az igéskártyákat, a kijáratnál mindenki kap egy igéskártyát, amit hazavihet. Ez az ige kísérjen minket az új tanévben, emlékeztetve arra, hogy Isten szeretete minden nap velünk van. És megmutatom, hogy így lehet majd folytatni.
Engedessék meg, hogy egy verssel kezdjek, és utána imádkozzak. A 8. tankönyv ezzel a verssel kezdődik, így indítjuk útnak fiataljainkat, akikről jól tudjuk, hogy egy nagyon nehéz év előtt állnak, felvételi, továbbtanulás kérdése, és hadd ne soroljam tovább. A vers címe Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt, amott, csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz, amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, és szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látott csak egy pár láb nyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük, hogy te mindenben és minden által arra bátorítasz minket, hogy a benned való bizalommal éljük a mindennapjainkat. Erről hallhattunk az ige hirdetésben, az énekek szövegei is erre buzdítottak, hogy támaszkodjunk rád, hogy forduljunk hozzád, hogy bízzunk benned, és te még a legnehezebb napokban is ott leszel velünk. Nem csak társként, barátként jössz velünk az életutunkon, és fogod a kezünk, és így vezetsz, hanem a legnehezebb pillanatokban átölelsz, válladra veszel, és így segítesz nekünk tovább lépni, haladni mindabban, ami előttünk áll. Köszönjük, Urunk, neked a szülőket, akik ránk bízták gyermekeiket, hogy utat mutassunk a veled való életre. És köszönjük diákjainkat, akik akarnak rólad hallani, akarnak téged az ő életükbe, szeretnének téged tisztelő és hűséges tanítványaitként követni. Kérünk téged, áld meg hittanóráinkat. A te lelked vezessen tanítót és diákot egyaránt azon az úton, amin te mutatod nekünk az irányt. Így mondjuk el együtt fennállva a tőled tanult imádságot.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Vegyük Isten áldását, amely újból így bátorít minket. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Éppen ezért légy erős és légy bátor. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és záró énekként a 831. dicséretet énekeljük el közösen mind a négy versével. A 831. dicséret első verse így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt.